Pénteken jön majd ki a MOL gyors jelentése, és hát a tavalyi negyedik negyedévről lesz szó, meg persze a teljes tavalyi üzleti évről. Erről is beszélgetünk majd Plecser Tamással, az Erste olaj- és gázipari elemzével, de mindenek előtt az érdekelne, hogy mennyire boríthat sok mindent az, akár az első negyedével kapcsolatban, hogy január 27-e óta nem jön a barátság vezetéken keresztül kőolaj. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusz! Hát változhat ez mindenképpen a MOL gazdálkodásán. Én azt gondolom különben, hogy az egyik legérdekesebb és legfontosabb kérdés az az lesz, hogy a MOL behozhat-e orosz kőolajat az Adria kőolaj vezetéken keresztül, vagy sem. Ugye ezt elméletileg az EU szabályozás nem tiltja 2027 végéig, ez lehetséges. Viszont hát ugye a horvátok többször jelezték, hogy ők nem fogják támogatni azt, hogy az Adria kőolaj vezetéken orosz kőolaj érkezzen a MOL két belső finomítójához. És hát ez egy nagyon izgalmas kérdés lesz, hogy vajon ebben a kérdésben melyik irányba fog eldőlni a válasz. Képesek-e a horvátok ezt megtenni? Van-e annyira erős pozíciójuk? Ugye itt van egyfajta reputációs kockát is horvát oldalon, hogy végül is ilyen értelemben ők sem tartják be az EU-s előírást. Viszont másik oldalról pedig a MOL-nak fontos lenne ehhez, hiszen ez jóval olcsóbb forrás jelentene, mint mondjuk nem orosz olajat vásárolni.
Megmondom őszintén, én először eltájoltam magam a MOL közleményével kapcsolatban, mert hogy azt gondoltam, hogy ha Adria vezeték, akkor csak Brent, ehhez képest ugye tényleg szóba kerül az orosz kőolaj. Kiköthettek azok a hajók egyáltalán a horvát kikötőben? Mert korábban arra is lehetett hallani, hogy főleg az árnyék flotta hajói biztosítást sem kapnak sokszor, és most már sokszor kikötőből tiltják ki őket.
Hát többek között ez lehet egy olyan indok, amivel mondjuk a horvátok azt mondják, hogy ezt az árnyék flotta hajóit nem fogadják. Hát egy adott esetben egy nyomós vagy egy hathatós év lehet mondjuk az orosz kőolaj beszállítása ellen. Van egyébként egyéb nehézség is, például, hogyha mondjuk a MOL kazak kőolajat vásárol papíron vagy valóságban, az ugye annak a minősége részben amiatt, mert hogy az orosz rendszerbe keveredik, az gyakorlatilag hasonló vagy egyforma, mint az orosz olaj. Az olajok esetében egyébként meg lehet állítani az eredetet mintavétel alapján, terméknél már egyébként ez nincs így. Kérdés persze, hogy a MOL mondjuk egy ilyen dolgot bevállal-e, hiszen ez mondjuk adott esetben ugye a szankciók megsértését jelentheti, és hát kivívhatja mondjuk az OFAC, tehát az amerikai hivatal faragját. Tehát itt nagyon érdekes kérdések lesznek ebben, hogy vajon a MOL képes-e például orosz kőolajat behozni itt az Adrián, vagy sem.
Ha nem, akkor mi lehet a következő lépés?
Hát ha nem, akkor ugye másfajta, más típusú kőolajakat vásárolhat a MOL, próbálhat ugye olyan terméket vásárolni, ami hasonló, mint az Urál, vagy abból az adott termékből kihozható egy olyan mix, mint az Urál. Azok a beruházások, amelyek egyébként a teljes leváláshoz kellenek, azok 2027 első fél évében lesznek csak készen. Tehát most még a MOL nem képes arra, hogy teljes mértékben le tudjon válni az orosz kőolajból. Hernández Zsolt egyébként egyszer azt nyilatkozta, hogyha egy ilyen esetőség bekövetkezik, tehát hogyha keletről nem érkezik Urál típusú kőolaj, és tengeri kőolajokat kell felhasználni, amíg nincsenek kész a beruházások, addig a két belső finomítónak a kapacitás kihasználtságát le kell csökkenteni mondjuk 70-80%-ra. Ugye ez most a Dunai finomítónál adott, mivel ott volt egy tűzeset tavaly októberben, emiatt ugye idén októberig 70% körül van egyébként is a kapacitás kihasználtság, de ez azt is jelenti, hogy például a pozsonyi finomító kapacitás kihasználtságát is 100%-ról 70%-ra kell csökkenteni.
És akkor a gyors jelentésre rákapcsolódva, ugye tavaly még nem volt ilyen probléma, mennyire érződhet a MOL gyors jelentésében az, hogy még mindig komoly a diszkont az Urals típusú és a Brent típusú kőolajára között, illetve egyáltalán milyen gyors jelentést vártok pénteken a MOL-tól?
Alapvetően nem lesz rossz a MOL gyors jelentése, én azt gondolom. Ugye itt a negyedik negyedében nagyon jók voltak a finomítói marzsok, különösen a novemberi időszak, november-december ez nem túl erős marzsokat hozott, illetve ugye ezt egy kicsit ellensúlyozza azt, hogy októberben volt ez a tűz a Dunai finomítóban, ami miatt egyébként maga a Dunai finomító is két hétig tulajdonképpen teljesen leállt, majd utána a finomítót ugye visszaintották a meglevő AV1, AV2-es üzemeket, amiket nem érintett ez az adott tűzeset, de hát ugye a finomító így sem üzemelt teljes kapacitás mellett. Egyébként a MOL maga fog a biztosítóktól a tűzeset miatt, illetve a kieső profit miatt is egyfajta kompenzációt kapni, de ez csak valamikor az év, az idei év második felében várható. Tehát most ebben a negyedében tulajdonképpen a kieső profit az nem fog megjelenni, mint nyeresség a cégnél, tehát ezzel ezt hiányozni fog a MOL zsebéből. De ennek ellenére, vagy ezzel együtt egyébként nem lesz rossz negyedévük. Én azt gondolom, hogy alapvetően egy jó szám, vagy egy jó jelentést fogunk látni pénteken.
Akár a forint árfolyamának a mozgása, akár a kőolajvilágpiaci árának a mozgása támogatólag hatott a MOL-nak a eredményére?
Azt gondolom, hogy alapvetően ezek a tényezők ugye kicsit negatívabbak voltak, tehát ugye a gyengébb dollár az nem tesz jót a MOL nyereségének, illetve az sem, hogy a Brent típusú kőolaj ára csökkent, illetve az európai gázárak is csökkentek. Viszont valószínűleg jó számokat fog hozni a fogyasztói szolgáltatások szegmens, illetve, hogy már említettem, ugye a finomító, a meglevő pozsony, illetve a riekai finomító azért ebben a környezetben nagyon jó cash flow termelt. Gyakorlatilag történelmi csúcson voltak a negyedik negyedében a finomítói marzsok. Ez lesz alapvetően az, ami támogató lesz majd ebben a negyedében.
Mit vártok a kiskereskedelmi üzletágától, mert a MOL esetében ugye most már nagyon-nagyon nem elhanyagolható a helyben értékesítés, akár nem is csak üzemanyag értékesítés, hanem a különböző más szolgáltatások, és hát a cég nemrég jelentette be, hogy újabb terjeszkedés várható Lengyelországban a kiskereskedelmi értségeinél, szóval mennyire olyan üzlet ez a MOL számára, ami bejön?
Én azt gondolom, hogy talán a MOL csoporton belül a legnagyobb sikertörténet a kiskereskedelmnek a fejlődése. Ugye itt ez a Fresh Corner koncepció, ez mindenki számára egy nagyon tetszető és elfogadható dolog. Ráadásul a nem üzemanyag értékesítésnek az aránya, ez folyamatosan nő, most már közelíti a 40%-ot a megtermelt nyereségbe. Ezt a Fresh Corner-t egyébként még nem az összes benzinkútnál biztosítja a MOL, tehát még ilyen értelemben is van bővülés. És ha megnézzük a cégnek egyébként a terveit, ugye most kb. 200 millió dollár EBITDA-t termel ez a kis kereskedelmi üzletág évente, 2030-ra a MOL 1 milliárd dollár EBITDA elérését tűzte ki célul. Most ehhez hozzávesszük, hogyha sikerül ugye a NIST akvirálni, illetve a Fresh Corner koncepciót mondjuk a benzinkutakon kívül is használni, én azt gondolom, hogy ennél még jobb eredményt is hozhat majd a cég 2030-ra, illetve holnak ugye a kiskereskedelmi üzletága ennél még akár nyerességesebb is lehet.
Benzinkutakon kívül is várhatok Fresh Cornerek, ez nekem új, megmondom őszintén.
Igen, mert már van is néhány egyébként egység Budapest belvárosában, de az az ötlet, hogy nem feltétlenül csak benzinkutaknál lehet elérni majd a Fresh Corner, az egyetemeknél vagy nagyobb turisztikai központokban. Úgy tűnik, hogy a MOL megtalálta egyébként azt a dizájnt, azt a termékpalettát, ami egyébként nagyon tetszik a fogyasztóknak. Egy ismerősen például azt említette, hogy a MOL Fresh Cornerében lehet egyetlen olyan benzinkút, ahol például laktózmentes vagy növényi alapú tejjel tudtuk kávét vásárolni, más benzinkutaknál ilyet nem kínálnak, tehát ilyen apró dolgok néha egész komoly meghatározó tényezők lehetnek.
Visszatérve a MOL-nak az eredeti tevékenységéhez, a szénhidrogén kitermeléshez, finomításhoz, vagy éppen ugye az értékesítéshez, mennyire érződik az, hogy azért az orosz ellátásról egyrészt előbb-utóbb le kell válni, másrészt, hogy tényleg a beszerzést jobban meg kéne osztania. Például mondjuk mennyire futott fel az elmúlt időszakban a hazai kitermelés?
Én azt gondolom, hogy a MOL-nak, és hát szerintem Magyarországnak is előbb-utóbb szembesülnie kell azzal, hogy az orosz kőolajról le kell válni. Ugye itt nézben ugye az Európai Uniós szabályozás miatt is, de nagyon látható az, hogy az amerikai befolyás ugye nő a régióban, az amerikaiak pedig egyértelműen azt üzenték meg, hogy ez a közép-európai régió, ez váljon az orosz olajról és gázról, helyette pedig mondjuk amerikai földgázt, LNG-t használjon inkább. És hát látszik az, hogy Szerbiában, ugye, ami a legerősebb bázisa volt az oroszoknak, ott az oroszok gyakorlatilag feladták most a küzdelmet azzal, hogy a visszavadása mellett döntöttek. Tehát én azt hiszem, hogy ez meg fog történni. Ez ugye a MOL nyeresége nem tesz jót. Az Urabrend közötti árkülönbség eltűnése, én azt számítottam, hogy legalább 10-15%-kal csökkenti a cég éves EBITDA-ját dollárban számítva. Viszont ugye ezt ellensúlyozhatja az egyéb üzleteknek a növekedése. Én azt látom, hogy a MOL egyre aktívabb például a kutatástermelési tevékenységben. A legújabb, ugye, legújabb ír volt az, hogy Líbiában fognak kutatni, de a török olajipari céggel is, az állami olajipari céggel is nagyon komoly a kapcsolat, a Törökországban is van egy komoly kutatásuk. Tehát én azt hiszem, hogy ezzel együtt a cégnek azért van egy jó növekedése a jövőben, ez pedig ellensúlyozhatja mondjuk ezt a hatást, hogy előbb-utóbb búcsút kell sajnos mondani az orosz olajnak.
Pletcher Tamást, az Erste olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
Köszönöm szépen!